Ugye maga a cím az az, hogy hogy vezet minket Isten lelke. Ez talán egyeseknek egy kicsit túl karizmatikus megfogalmazás. Tehát maga a kérdés az nagyjából azt takarja, hogy mi az Isten akarata, vagy hogyan vezet minket Isten. Én szeretem az Isten lelkének a munkáját hangsúlyozni, és ezért került bele már eleve a címbe is. Mert szerintem ennek kulcsjelentőségű szerepe van a bennünk élő Krisztusnak. Szóval egy következő, hogy ez nagyon nehéz készülni egy ilyen hétre, mert szerintem ez tipikusan az a kérdés, amire úgy egyenként mindenkinek megvan a maga verziója. Tehát, hogy szerintem viszonylag kevesen ülnek így úgy itt, hogy ne lenne erről valami elképzelésük, vagy valami elgondolásuk. És ráadásul ebben lehet, hogy különbözünk is, tehát hogy nem is pontosan ugyanaz a szemlélet, amit erről eddig összeszedtünk, vagy gondolunk. És én magam is, hogyha visszatekintek arra a 18 évemre, amióta hívő vagyok, én magam is változtattam azon, hogy hogyan gondolkodom azon, hogy hogyan vezet minket Isten lelke. És előbb még egy picit hadd beszéljek. Szerintem alapvetően két nagy klasszikus van ezzel kapcsolatban, mert a felfogásokat tekintve, hogy hogyan gondolkodunk erről. Az egyik klasszikus az a verzió, ami szerintem a másikból kiábrándulva jön létre, de zárójel bezárva, amelyik azt mondja, hogy tulajdonképpen az Isten lelke az nem csinál semmi más, mint hogy tulajdonképpen az Isten parancsolataira rámutat, hogy azt tartsuk be, tehát tulajdonképpen az erkölcsi parancsoknak való engedelmesség jelenti az Isten lelkének való engedést, és amúgy minden másba szabadságunk van. Tehát úgy alapvetően azt csinál az ember, amit akar, csak tartsuk meg azokat az erkölcsi parancsokat, amiket Isten előírt. És mondjuk az új szövetségből kihámozható. Ugye ez az egyik változat. A másik változat, én magam is éltem egy ideig ezt az első változatot. Aztán van egy másik változat, ezt sokkal hosszabb ideig nyomtam. Ez pedig nagyjából az, hogy Isten lelke úgy vezet bennünket, hogy így konkrétan megmondja, hogy mit kell csinálni. Tehát amikor nem arról van szó, hogy most erkölcsi parancsolatokra emlékeztet bennünket, hogy most ne paráznánk, hogy most fizesd be az adót, most ne. Tehát nem ez, hanem hogy amikor, tudjátok, ez a klasszikus, hogy most nekem Isten lelke kijelentette, hogy Kovács Gábor lesz a férje. Tehát amikor így Isten lelke így konkrétan megmond dolgokat, hogy most ide menjél, oda utazzál, ezt az állást vállald el, onnan lépj ki, gyakorlatilag ez a saroknál fordulj balra, a következő saroknál jobbra, és akkor mindig ugye ezzel az elképzeléssel ugye az jár együtt, hogy akkor kvázi az azt feltételezi, hogy nekünk állandóan így le kell kérdezni Istent, és ugye ott van az a titokzatos rész, hogy a francba fogom én ezt megérteni, mert általában itt bisaklik meg ez egyébként ez a felfogás, hogy ugye ezt nagyon lehet erőltetni, ezt a szemléletet, és általában mindig ott szokott előadni a probléma, hogy de hát nem értem. Ezekről a felfogásokról még hosszabban fog beszélni, csak így már előrejáróban is el szerettem volna mondani, hogy én egy harmadik szemléletet képviselek. Ez most csak azért mondtam így az elején el, mert értitek, hogy egy szemlélet az alapvetően meghatároz mindent. Tehát meghatározza a kérdéseinket, hogy egyáltalán hogyan teszünk fel kérdéseket, vagy hogyan keressük a válaszokat, vagy hogyan tekintünk valamire. Tehát ez, értitek, ez olyan, mint a fizikában a paradigma. Volt a newtoni paradigma évszázadokig, úgy feltettek abban a paradigmában kérdéseket, és aztán Einstein lecserélte az egészet. És utána jött egy új paradigma más kérdésekkel, más szemléletmóddal. Tehát most csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a szemléletmód az nagyon meghatározza a sok kicsi dolgot. És lehetséges, most ezt ki tudjátok egyenként megítélni, hogy most vajon ti hol vagytok, hogy lehet, hogy most az első szemléletet gondoljátok nagyjából úgy igaznak, vagy a második szemlélet, szerintem ez talán a gyakoribb, de már itt jelezném, hogy én egy harmadik szemléletet képviselek. És egyébként így direkt így visszagondoltam a személyes életemre, hogy én ezt az új szemléletet már nem is, ez nem is olyan új a számomra, mert ezzel a harmadik felfogással nősültem meg, végzett el biztos egy amerikai egyetemet, mentünk ki Amerikába fél évre, vállaltuk az első gyermekünket, és vettünk egy házat Bicskén. Most ezeket csak azért említettem meg, hogy amit elmondok, az én életemben már pár éve, nem olyan hosszú éve, és ezt nehéz így megérteni, mondjuk egy olyan 7-8 éve körülbelül, én alapvetően ezt is igyekszem követni, és így is hozom a döntéseimet. Tehát erre akarok kiukadni, hogy ez nem csak egy elmélet, amit megpróbálok elmondani, hanem én ezt a gyakorlatban igyekszem élni is. Illetve az előadások és az előadás címét nem mondanám el, de az ötödik előadás az kifejezetten inkább nem is előadás lenne, hanem egy bizonyságtétel, amiben próbálok ugye még gyakorlatiasabban rámutatni erre, vagy bemutatni ezt Isten lelkének a vezetését, illetve a hatodik előadásban is lesz direkt egy olyan konkrét rész, hogy na most akkor ez a döntéshozásban hogy néz ki. Egy következő, hogy ami még célom ezen a héten, hogy én nem egy újabb feladatot akarok nektek adni, hanem azt szeretném, hogy felszabadulnátok ezen a héten. Tehát én alapvetően azt tehát hogy mondt az Isten lelkének a vezetésének a kérdésével, ugye mindig valahogy oda lyukadunk ki, hova szoktunk kiukadni, hogy hát többet kéne imádkoznom, többet kéne Bibliát olvasnom, többször meg kéne kérdeznem a testvéreimet, hogy ők mit gondolnak a dolgokról. Tehát értitek, hogy oda jutunk, hogy hát valójában még egy csomó feladatunk van, mi még mit nem tettünk meg azért, hogy mi ezt megértsük, és hogy megvalósuljon ez az életünkben. Én azt céloztam meg ezen a héten, hogy nem újabb feladatokat kapjatok, hanem hogy a hitünk erősödjön meg. Hogy az evangéliumi hitben megélhessük azt a szabadságot, amit szerintem Isten lelke mindannyiunknak meg akar adni. Aztán egy következő, ami szerintem felszokott merülni, és már rögtön így az elején erre kitérnék, hogy az Isten az olyan kegyelmes, hogy lehet, hogy rossz a felfogásom, vagy a te felfogásod, vagy nem pontos a felfogásod az Isten lelkének a vezetésével kapcsolatban. De az Isten akkor is megvalósítja a tervét, és akkor is gondoskodik rólunk. Értitek? Tehát ez nagyon fontos megérteni, hogy én alapvetően ezt a súlyt elég markánsan leszeretném venni a vállatokról, meg az életetekről, hogy ugye állandóan ezen aggódunk. Azt érezzük, hogy a keresztény életben minden rajtunk múlik, hogy hogyan találom én meg az Isten akaratát. Hogyan találom el az Isten akaratát. Miközben a keresztény életnek az a motorja, hogy az ember egyszerűen elengedi önmagát, fölnéz önmagáról Istenre, és azt látja, hogy ő mit végez. Hogy ő mit akar odaadni, hogy mit ajándékoz nekünk, hogy hogyan biztosítja a szabadságunkat, értitek? Tehát a keresztény életnek a motorja az ajándék, a megajándékozottság. És nem pedig a feladatok körül való forgás, vagy a parancsolatok körül való forgás. Az Isten vezet minket, és megvalósítja a tervét a félreértéseink ellenére is. Munkája egyébként azt nyilván tisztítja a gondolkodásunkat, de ezt jó mindjárt az elején látni. Aztán egy következő megjegyzésünk csak, hogy az első négy előadásnak az a struktúrája, hogy mindig egy tévhitből indulok ki. És akkor kiírom a tévhitet, tévedés, beszélek róla, hogy ez hogy néz ki, és akkor azzal kontrasztba állítva mondom el, hogy szerintem a Szentírás mit tanít, az Új Szövetség mit tanít, illetve, hogy új szóközszövetség, tehát az Új Szövetségben élőknek mit tanít Isten. Ezt azért tartom fontosnak most megemlíteni, hogy légy ne érezzétek azt, mert nem ez a célom, hogy én most koncepciók fölött ítélkezem. Tehát, hogy ennek egészen egyszerűen retorikai célja van, mert sokkal könnyebb úgy megérteni valamit, hogyha kontrasztban van állítva. Tehát én itt most nem embereket szeretnék támadni, nem irányzatokat, nem titeket személyesen, hogy most akkor... Én nem úgy jöttem ide, hogy én azt feltételezem, hogy ti ezeket a tévhiteket valljátok. Értitek? Tehát, hogy én nem tudom, hogy pontosan mi van bennetek, néhányatokat persze ismerem, de hogy Értitek, hogy ez, tehát nem azért mondom ezeket, mert én azt feltételezem, hogy ti ebben a 34 tév hitben éltek, amit én összegyűjtöttem. Én csak rengeteget olvasok, meg beszélgetek emberekkel, találkozom egy csomó koncepcióval, kérdéssel, előfeltételezés az Isten lelkével kapcsolatban, és annak alapján összegyűjtöttem egy listát. No, hát akkor vágjunk is bele. Az első előadásomnak talán nagyon ilyen elvont címet sikerült adnom, de hát ez van. De ennek alapján csoportosítottam most ide ezt az első 10 félreértést és igazságot. Ez az Isten lelkének a vezetési és kommunikációs stílusa. Ugye, ha úgy kevésbé elvontabb, mondjuk ha vagyunk egy munkahelyen, mert ottán könnyen megfogni, és mondjuk van egy főnök, ugye a főnöknek is ugye megvan a vezetési stílusa, vagy megvan az, hogy hogyan kommunikál, hogyan éri el azt, hogy a beosztottai engedelmeskedjenek neki, és egyébként a főnököknek, hogyha megfigyelitek, különböző a stílusa. Hát valaki így manipulál, valaki úgy manipulál, stb. Tehát vannak mindenféle stílusok, vagy milyen érzelmekkel táplál közben, hogy egy ilyen nagyon hadagos főnökünk van, vagy egy tök ilyen szelíd, visszakúzódó, a konfliktus kerülő, a konfliktus vállaló. Tehát, hogy nagyjából erre kell gondolni a címmel kapcsolatban. Na, térjünk is rá. Az első tévhitet így rövidítettem le, hogy mindig tudatos. Tehát van az az elképzelés, hogy amikor Isten lelke vezet, a számodra mindig tudatos. Mindig tudnod kell, hogy mit, mikor, hogyan. Ugye megfigyelitek például abban a második felfogásban, amiről beszéltem még az elején, az szerintem erre hajaz, mert ugye az van benne, hogy hát az Isten lelke ugye mindig nekünk konkrétan meg akarja mondani, és ugye nyilván nekem állandóan ilyen beszédes kapcsolatban kéne lennem, és ugye én láttam ennek az olyan szélsőséges megvalósulását is, most inkább nem mondom, hogy ki volt az, hogy már nincs itt közöttünk, de hogy bementem vele egy boltba, és odaállt a gyümölcslevek elé, és elkezdett imádkozni azért, hogy most körtelevet vegyem, vagy pajszilevet vegyem. Nekem ez volt az a pont, ahol úgy kezdett megrecsenni az egész elképzelésről a hozzáállásról. De egyébként, ha belegondoltok, ez magában a felfogásban teljesen benne van. Tehát ha most tényleg azt hiszük, hogy Isten nekünk mindig konkrétan meg akarja mondani, hogy mit csinálj, akkor ez szerintem egy logikus következtetés. És ráadásul, hogyha belegondoltok, ez a kegyesnek is tűnik, nem? Most gondoljatok bele egy olyan embert, aki mondjuk 3 percenként imádkozik. Már ez önmagában egy nagy teljesítmény, de hogy még ráadásul azért imádkozik, hogy mi az Isten akarata, és hogy én ennek engedelmeskedni szeretném. Most tudom, hogy ez egy szélsőséges példa, csak arra is egy jó példa, ami ugye az első tévhitbe írtam, hogy azt lehet hinni, hogy az Isten lelkével való kapcsolatunk az mindig úgy működik, hogy ez ilyen, hogy én mindig, hogy ő gondol valamit, és nekem tudatosan meg kell tudnom, hogy ő mit akar tőlem, és akkor én engedelmeskedem neki. Hogy ez lenne az Isten lelkének a vezetése, hogy ez mindig tudatos. De gondoljatok csak bele abba, és ugye itt már töredezik szét ez a tévhit, hogy ti magatok is megéltetek szerintem már olyat, hogy benne voltatok egy helyzetben, a maga természetességével reagáltatok, és utólag vettétek azt észre, hogy te jó ég engem az Isten lelke vezetett. Hogy én itt most milyen bölcs tudtam lenni, vagy türelmes tudtam lenni, vagy szelíd tudtam lenni. Hogy az Isten lelkének a gyümölcsét meg tudtam élni, hogy az Isten lelke engem vezetett. De úgy, hogy közben nem kellett imádkozni. Meg nem volt egy tudatos szintje ennek a kapcsolatnak, hanem valójában az ember utólag veszi észre. Utólag esetleg tudatosul benne, hogy igen, ott az Isten lelke munkálkodott. És szerintem ez azért nagyon felszabadító, hogy az első igazságunk, ami szabaddá tesz, hogy a Szentlélek vezetése szerintem sokkal jó, sokkal többször nem tudatos, mint ahányszor tudatos. És ez szerintem egy súlyt vehet le a vállunkról. Hogy merhetünk bízni abban is, hogy amikor az embernek nincs ideje, nincs ereje imádkozni. Vagy gondoljatok bele, hogy most minden egyes döntésünk, kis és nagy döntésünk előtt most mindig tartsunk egy órás csendességet. amíg lekérdezzük, amíg megtudjuk, és akkor utána majd megvalósítjuk. Az Isten lelkennél sokkal kegyelmesebb. Itt egy olyan kapcsolatról van szó, aminek nem kell mindig ilyen tudatosnak lenni, és ez oldhatja a feszültséget bennünk. Mert egyébként, ha belegondoltok, a nyugati világ alapvetően minket afelétől, ugye ez a minden tervez meg, minden tudatosan csinálj, mindent osszál be. És az a baj, hogy szerintem ennek megvan a keresztény verziója is, csak ugye mindezt a Szentlélek által csinált. A Szentlélek által minden tervez be. A Szentlélek által mindenről pontosan döntsd el, hogy mikor, hogyan, mit, és akkor utána majd engedelmeskedni tudsz Istennek. Szerintem ez már önmagában egy óriási örömhír. Hogy merjünk bízni abba, hogy az Isten lelke akkor is tud és akar minket vezetni, amikor ez bennünk egyáltalán nem tudatos. Vagy nincs előnk hozzá, vagy nincs időnk hozzá, meg egyáltalán nem is életszerű. Valójában egy csomó helyzetben rendkívül életidegen lenne. Ha mi most ott nekiállnánk, mi, ja bocs, most először imádkozom egyet, és lekérdezem Istent, és akkor majd utána válaszolok, vagy döntök valamit. A gyors döntéseinkben szerintem ez egy óriási örömhír. Tele van az élet, gondoljatok bele, hogy az életünkben hány és hány gyors döntést hozunk meg. Számíthatunk ezzel kapcsolatban, ezekkel kapcsolatban az Isten lelkének a vezetésére? Vagy ha mindig tudatosnak kell lenni, akkor valójában nem. Ha viszont a léleknek tényleg van egy olyan munkája, ami nem tudatos bennünk, és mégis működik, akkor viszont igen. Következő ehhez kapcsolódik, de nem ugyanaz. Ugye ez az a verzió, ez talán a csendességnek a, nem tudom, hogy intézményéhez, a műfajához kapcsolódik. Hogy, tehát amíg a csendesség úgy nagyjából az, hogy hát ez egy óriási lehetőség, hogy én az Atyával kapcsolatban legyek, szeretek Bibliát olvasni, szeretek sokat imádkozni, stb. Ezzel nincs semmi baj. Tehát nem csak azt érzem, hogy nagyon sokszor ez egy ilyen kötelező ritussá válik az életünkben, illetve az is van, hogy ez az időszak, ez az a 20 perc, fél óra, egy óra, ugye odaszállástól függetlenül, vagy függően, amivel ugye én Istennel vagyok, és akkor úgy lekérdezem is, közben kérdezem is az Isten akaratát, hogy ő mit akar, és úgy az ember várná is egyébként, hogy már legalább egy nappal előre mondja meg, nem? Mert hogy ugye az ember általában naponta többször nem tart csendességet, tehát elvileg, hogyha reggel megtartja az ember a csendességet, akkor ugye jó lenne, hogyha az egész napra ugye kijelenteni nekünk Isten az akaratát. Ami egyébként szerintem nem szokott megtörténni. Egy másik verziója ennek, mert nem csak a csendességre gondoltam itt ebben a pontban, hanem arra tudjátok ez a... hogy az Isten lelkének, vagy az Isten lelkével azonosulni, vagy az Istenre figyelni csak csendben lehet. Tehát, hogy tudjátok, ez a vonuljatok ki, mert a világ zaja az mindig elhallgattatja bennünk az Istennek a munkáját. Hát egyrészt ez nem tudom, hogy a belvárosi Golgotából vannak-e ide, akkor ez egy elég rossz szín, mert elég nagy a zaj. Tehát, hogy egy csomó olyan hely van, ahol rettentő nagy a zaj, tehát akkor úgy látszik, hogy ahol zaj van, ott nem feltételezhetjük, hogy az Isten lelke vezet minket. Tehát, hogyha ez csak csendben működik, akkor nyilván az zajos helyek. És hogyha belegondoltok, szerintem miért ne feltételezhetnénk azt, és szerintem a Biblia ezt tanítja, hogy az Isten lelke igenis vezet minket csendben is, meg vezet minket baromi nagy zajban is. Vezet minket a belvárosban is. Most ezzel csak azon tiltakozom tulajdonképpen, hogy az Isten lelkének a vezetése úgy nézne ki, hogy nekem ki kell zárnom teljesen a világ zaját, el kell vonulnom, csendben kell lennem, mert az Isten a csendben szólal meg. És ugye ott van az illés története, ahol ugye jött a vihar meg minden, és akkor utána hallott egy csendes hangot. Ugye általában erre hivatkozva tanítják ezt, hogy nekünk csendben kell lenni. Csak úgy érzem, hogy ez egy konkrét eset, és számosan helyzet van, amikor zaj van, amikor a világ üvölt körülöttünk, És merjünk bízni abban, hogy az Isten lelke akkor is tud minket vezetni. Az Isten lelkét nem fogja megakadályozni az, hogy zaj van. Hogy a világ zajos. Én persze értem, hogy tulajdonképpen mit szeretnének ezzel mondani. Ugye azt szeretnék ezzel mondani, hogyha ugye tele vagy azzal, ami a televízióból jön, meg a reklámokkal, akkor ugye nehéz dolgokra figyelni. Ez önmagában igaz. Csak azt vegyük észre, hogy ez ne váljon egy ilyen törvényé. Vagy nem kell emiatt azt hinnünk, hogy akkor Isten csak a csendben, és akkor tegyük föl, hogy két hétig nem tudsz csendben lenni, mert üvöltöznek körülötted a munkatársaid, a gyerekeid, a barátaid, akárki, mindig zaj van, nem tudsz elcsendesedni, akkor ki van zárva, hogy téged Isten lelke vezessen, mert az Isten lelke ő csak csendben vezet. Nem csak csendben vezet. Óriási zajban is tud minket az Isten lelke vezetni. És csendben is. Szentlélek vezetésének az ígérete minden időre érvényes, nincs megkötés. Hogy merjünk bármikor az Isten lelkének a vezetésére számítani, az Isten lelkének a munkájára számítani. Ha csendben vagyunk, hazaj van körülöttünk. Na a következő, ugye itt erre van egy kedvenc hasonlatom is, ez a dárctáblának a hasonlata. Ezt még ugye a honlapra is kiírtuk, amikor meghirdettük ezt az előadás sorozatot. Hogy én évekig, körülbelül egy 9 évig, én tényleg úgy éreztem magam az Isten akaratával kapcsolatban, mint amikor ott áll az ember a dárctábla előtt, és ugye nekünk most nagyon meg kell dobni a bult. Nem szabad tévedni. És az a baj, hogy ugye itt ugye nem kis tétekről van szó, hanem én is azt kerestem a páromat. Ki lesz a feleségem? És akkor ott azt úgy érezzük magunkat, hogy ott állunk egy darctábla előtt, és nekem meg kell dobni a bult. Nekem ki kell találnom, hogy Isten pont azt az egyet választotta el nekem, vagy sem. És meg kell kérdeznem Istentől, és valahogy meg kell tudnom az ő tervét, hogy ez vajon micsoda. És az a baj, hogy ha nagy a kérdés, ha nagy a nyomás, akkor az embernek ugye még jobban remeg a keze. Még jobban remeg a keze, és akkor vajon eltalálod-e a bult. Vajon kitalálod-e pontosan, hogy Isten mit akar tőled? Hogy abból a 3,5 milliárd nőből neked ki az az egy kisebb szűkítésekkel, vagy por, vagy ilyesmi, de értitek. 3,5 milliárd nőből ki az az egy? És az ember ott van, hogy ez rajtam áll és bukik. Ha nem találom el, akkor ugye az egész életemet elszúrtam. Le kell élnem vele az életemet. És félek és rettegek, hogy megdobom-e a bult. Nemrég olvastam egy könyvet, ami kifejezetten egy egész fejezetet írt arról, hogy merjünk Isten lelkébe ne csak a tekintetbe bízni, hogy neki van számunkra egy üzenete, hanem merjünk abban is bízni, hogy ő eljuttatja hozzánk az üzenetet. Értitek? Tehát, hogy nem kell nekünk az életünket állandóan abban a félelemben töltenünk, hogy megdobjuk-e a bult. Azt a hasonlatot hozta fel ez az író, hogy van ez, mint ugye, amikor az apa neveli a gyermekét, akkor az apa sem úgy áll hozzá a gyermek neveléshez, hogy hát én így odaállok Eliza fölé, és akkor hát ő találja ki, hogy én mit akarok. És akkor szegény Eliza meg ugye szórakozik, meg próbál mindenféle módszert keresni, hogy ő hogyan találhatná ki apunak az akaratát. Vagy ha egy másik területre vonom át ezt a gondolatot, hogy milyen istenképet feltételez ez bennünk, amikor ilyesmit gondolunk esetleg. Hogy most Isten vajon, mert kicsit nekem ez így jön át egyébként, és ez így jött át, és szerintem én a szívem mélyén, és egy idő után tudatosan is, én haragudtam Istenre. Akár a párkeresésnek a során. Hogy nem igaz, hogy rongyosra imádkozom a számat, basszus már 2 éve, és még mindig nem mondtad meg, hogy az előző mennyasszonyom legyen a feleségem, vagy nem. Most egy konkrét esetről beszélek. És már itt tépjük a számat, már ő is imádkozik, mint a bolond, meg én is imádkozom, mint egy bolond. És állandóan már más se csinálunk, mint azért imádkozunk, hogy Uram, akkor most össze kell leházasodnunk, vagy nem kell összeházasodnunk, és akkor az Isten meghallgat. És akkor az ember nem érti, hogy miért van ez a nagy hallgatás. De vajon Isten ilyen? Hogy ő nem akarja elárulni nekünk az akaratát? Tehát az apa is, amikor neveli a gyermekét, akkor közli a gyermeket. Tehát a gyermek oldalán nem az a felelősség van, hogy ő megtudja az édesapja akaratát, hanem ő megtudja az édesapja akaratát, a felelőssége maximum ott van, hogy bízik-e benne, enged-e neki, vagy sem. Ott van a szabadsága, a bizalma, az apja iránt érzett szeretete, hogy engedek annak, amit apukám mond, vagy nem engedek neki. Ugye itt jönnek a problémák, mert itt kéne a három kéz, de... Hogy igét is olvassunk. Talán a Filippi levelet azt előre veszem, mert szerintem az elég döntő ebben a kérdésben az az igevers, amit onnan választottam. Ez a Filippi 3.15-16. Remélem nem írtam rá, akkor ez mindig aggaszt egy kicsit. Csak nem erre van. De csak egy momentumra érdemes most figyelni, a szövegkörnyezetet se olvasunk. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk, ez utal vissza, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek, ellenben amire eljutottunk, az szerint járjunk. Értitek? Tehát az apostolnak a gondolkodás módjába egyáltalán nem az feltételezi, hogy nekem valami olyasminek kéne engedelmeskednem, amiről nem tudok. Hanem eleve feltételezi azt, hogy nem is feltétlenül mindenről tudjuk azt, hogy mi az Isten akarata, vagy mi nem. Amire eljutottunk, azt éljük meg. És az Isten majd munkálni fogja, hogy eljussunk majd a következőre, meg a következőre, meg a következőre. De itt ez a vers szerintem ez számomra el is döntötte ebből a szempontból a kérdés, hiszen itt ebbe benne van egyrészt az a türelem, hogy az Isten tudja azt, hogy mi fejlődünk, mi haladunk valahová, mi még nem tudunk dolgokat. És az igevers szerint nem várja el azt tőlünk, hogy valami olyasminek engedelmeskedjünk, amit nem tudunk. Az Ézsaiást is olvasom, még a legelső Bibliám, amit közvetlen a megtérésem után vettem egy barátommal, hát már szétesés határán azon, de minden alá van benne húzva, és ezért inkább megtartom. Így az Ézsaiás 46, hallgass rám Jákob háza, és Izrael házának egész maradéka. Ugye a maradék az mindig a hívő maradék. Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jövetelet óta viszlek, vénységetekig ugyanaz maradok, őszkor, amíg én hordozlak, én alkotlak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Azért szeretem ezt az igeverset, mert ez leveszi rólunk a terhet, az életünknek azt a terhét, hogy nekünk mindent tudni kell, nekünk mindent meg kell ítélnünk, és miután megítéltünk, engedelmeskedni. Az Úr az, aki hordoz, az Úr az, aki visz, az Úr az, aki megvalósítja a tervét, az Úr az, aki gondoskodik a lehetőségekről, az Úr az, aki gondoskodik erről az egészről, és az Úr az, aki gondoskodik arról is, hogy mi tudjuk, hogy mi az Isten akarata. Van ott még, nézzük azt is, 48-17. Ezt mondja az Úr, a te megváltód Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Ő vezet minket. És azon az úton vezet minket, amin járnunk kell. Hogy ott van az 58.11. Az Úr vezet majd szüntelen. Kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Az Úr vezet téged szüntelen. Ez az ígéret van ebben. És itt már rögtön hadd menjek bele, ugye Gedeonnak a története. Ugye az is egy híres történet, ugye a világ hatról beszélek, ugye ez a gyapjús, a gyapjúzás. Szerintem ez ugye tipikusan az a történet, ami az Isten lelkének a vezetésével szinte biztos, hogy előkerül. Mert ugye van ez a, hogy ugye ő fogja megváltani az ellenséges nép elnyomásától ugye Izraelt, és akkor ugye ott van az a gyapjúzás. Amikor ugye kiteszi a gyapjút, hogy a nedves helyre száraz, és akkor megcsinálja még egyszer. És ugye ebből az a... tehát amit most ebből kiszeretnék emelni ennél a pontnál, hogyha megnézitek egybe a történetet, tehát hogyha elolvassátok a bevezetőt is a történethez, akkor a történet az úgy szól, hogy az elején Gedeon végzi a teljesen hétköznapi munkáját, egy angyal megjelenik neki, és megmondja neki az Isten akaratát, hogy ő fogja Izrael népét megszabadítani az ellenségesről, az ellenséges néptől. És utána, ez közvetlenül a gyapjúzás előtt még egyszer meg van ismételve. Miért mondom ezt? Azért, mert ez a gyapjúzás történet nem arról szól, hogy Gedeon meg akarja tudni Isten akaratát. Tehát ez egy félreértés. A gyapjúzás nem erről szól. Gedeonnak megjelent egy természet fölötti lény, és már megmondta neki egyszer, és aztán még egyszer az Úr, nem tudom közvetlenül, ugye ott nincs ott az eszköz odaéva, de lehet, hogy ugyanúgy angyalon keresztül, hogy mi az én akaratom, és neked mit kell tenned. Gedeon tudja az Isten akaratát. A gyapjúzásban nem ez volt a kérdés, mindjárt majd veszük, hogy mi, de hogy értitek, hogy mit akarok ebből kiemelni, hogy amikor ezt az ige szakaszt arra használják, vagy arra használjuk, hogy ugye felhozzuk, hogy nekem ilyen jelet kéne kérnem ahhoz, hogy megtudjam az Isten akaratát, egyszerűen a szöveg nem támasztja alá. Gedeon már pontosan tudhatja és tudja, hogy mi az Isten akarata, csak elbizonytalanodik. Nem az a kérdés, tehát értitek ez a történet, nem az a kérdés, hogy Isten hogy juttatja el az üzenetét. Isten el akarta juttatni Gedeonhoz az üzenetét, és eljuttatta. Fogott egy angyalt, odaküldte, és elmondta neki. És Gedeon ezt hallotta, és utána még áldozatot is vitt egyébként, tehát hogy lehet látni, hogy ő reagált, vagy a megfelelő módon, a megfelelő ószövetségi módon utána bemutat áldozatot is. Tudja Gedeon, hogy mi az Isten akarata. A Szentlélek felelőssége és munkája nem a tiéd, hogy kommunikálja neked Isten akaratát. Merjük ezt elengedni. Merjük ezt az Úrra bízni. Hogy ő kijelenti nekünk az akaratát. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban ugye nagyon könnyen az ember ugye önmaga körül forog. Hogy nekem mit kéne még tennem, milyen módszert kéne még alkalmaznom, hányszor kellene még csendességet tartanom, és most hányszor kellene még imádkoznom. Hogy mit csinálok én, hogy mit csinálok én. És az evangélium, vagy a kegyelemnek az üzenete, amit Józsi beszélt az elején, az éppen arról szól, hogy bízz bennem, fiam, mondja az Isten. Hogy bízz bennem, fiam, én eljutatom hozzád az én akaratomban. Amit én ki akarok jelenteni neked, azt én kijelentem, és tudni fogod. Na a következő, ugye ezzel is, mert szerintem általában ugye ez szokott elhangozni az Isten lelkének a vezetésével kapcsolatban, hogy az Isten lelke vezet minket, de ugye mik azok a módszerek, amit ugye nekünk alkalmazni kell, hogy mi ezt megtudjuk. És ugye ezekre tehát sokféle módszerünk van erre, és sorolom a módszereket, ezeket én magam is éltem, gyakoroltam. Ugye ez az első, ez a jelkérés. Ugye emlékszem, hogy egyszer egy ilyen bizonyságtételben mondta el valaki, hogy hát most nem tudom, hogy pontosan hogy fogalmazott, de hogy a vőlegénye volt, akit Andrásnak hívtak, és akkor egyszer ugye kim volt valahol a mezőn, és úgy feküdt a füvön, és ugye a felhőben látott egy albetűt. És akkor ebből tudta, hogy hát akkor András a jövendő beléje, és akkor ugye hozzá is ment, és akkor természetesen ezt valami 20-25 év házasság után mondta, és jó házasságban élnek, tehát nincs semmi baja ezzel. Emlékszem, hogy már ott is egy kicsit cinikus voltam, hogy őszinte legyek, vagy nem akarok itt poénkodni, de nekem már akkor is megfordult a fejembe, hogyha valaki annyira szerelmes, hogy már a felhőben is a társa monogramját látja, azt szerintem nyugodtan megházasodhat. Tehát egy kicsit azt éreztem, hogy jó, hát úgy látszik dúlt a szerelem, de ez így van rendjén. Tehát, hogy ebben semmi baj nincsen. Ugye ide hoznám megint a Gedeonnak a gyapjús történetét, most egy kicsit alaposabban fogom elemezni. Most elnézést, hogy nem olvasom föl, feltételezem, hogy vagy majd léci olvassátok el, ha nincs ez előttetek. Én közben úgy is mondom, hogy miről beszélek. Az első, amit már hangsúlyoztam, hogy ez a jelkérése Gedeonnak, ez nem arról szól, hogy megtudja, hogy mi Isten akarata. Mert már kétszer megvan neki mondva. Tehát ez fontos látni a történet értelmezése során. A következő, hogyha az elejét megnézitek Gedeonnak az elhívásának, akkor Gedeon ott csépelget. Magyarul mit csinál? Végzi a tök hétköznapi, mindennapi munkáját. Nem kínlódik, bocsánat, de csendességet sem tartott, nem a templomba van, végzi a mindennapi dolgát, a feladatát. És Isten úgy dönt, hogy ő valamit el akar mondani ennek a Gedeonnak. És oda küldi az angyalát, és elmond, amit elmond. Azt szeretném kiemelni ebből, hogy merjünk az Isten lelkének a vezetésére úgy számolni, hogy egyszerűen éljük a hétköznapi normális életünket. És számíthatunk arra, hogy az Isten lelke vezet minket. Itt a Gedeon történetben is az egész abból indul, hogy ő nem ordítva keresi az Isten akaratát, meg nem tartott előtte száznapos böjtöt, és akkor a száznapos böjt jutalmaképpen megjelenik neki az angyal, vagy valami hasonló. Végzi azt a feladatát, végzi, amiről tudja, hogy a dolga. Csépelget. És Isten meg, most lehet, hogy nem pont csépelget, hanem szám, majd nézzétek meg, hogy ilyeneket mindig eltéveztem, de nem ez a lényeg, végzi a mindennapi feladatát. És amit meg Isten el akar végezni, azt meg elvégzi. Ő végzi, ami az ő felelőssége, az Isten meg végzi azt, ami meg az ő felelőssége, amit meg ő szeretne elvégezni. A következő, hogy amikor Gedeon a jelet kéri, azt ő nem egy ilyen kegyes indulatból kéri, mert ő annyira szeretné tudni Isten akaratát. És ezt vegyük észre, hanem hitetlenségből. Tehát ezt érdemes látni. Tehát, hogy azért nem érdemes ezt a történetet, hogy mondjam, pozitív színbe föltüntetni, mert van értelemben, hogy ez a gyapjúzás, vagy ez a jelkérés, ez pozitív dolog, tehát, hogy ez egy követendő példa, mert maga a történet arról szól, hogy egyrészt már el van neki mondva, de ő kételkedik az Úr szavában, nem hisz neki, nem akarja magát rábízni. Arra, amit tud, arra nem akarja magát rábízni. Tehát nem elfelejti, hogy mi az Isten akarata, tudja, hogy mi az, csak nem tud, kételkedik, nem akarja rábízni, és ezért elkezd ugye, hogy akkor jeleket kérek. És vegyétek észre, hogy annak is nagy üzenete van, és ezt sem szoktuk észrevenni, hogy kétszer kéri a jelet. Nem egyszer. De ez tipikus. Nem így szokott lenni? Hogy most földobom ezt az érmét, hogy Uram, most balra menjek vagy jobbra, kijön valami, hogy akkor adjál nekem egy jelet, de a jel az nem győz meg minket. Mert mi van, ha nem az Úr adta? akkor mi van? Akkor jöhet megint egy jelkérés. És ha, és az? Vagy az úgy van, hogy minden második jelkérés az, az az, ami, vagy a minden hetedik? Tehát, hogy egy, lássátok meg ennek a pszichológiáját is, hogy egyébként mi is így működünk, hogy amikor jeleket kérünk, és tegyük fel, hogy még meg is kapjuk, ez valójában olyan túl sokat nem segít rajtunk. Maximum, ha eleve eldöntöttünk, hogy mi most nagyon fafejűek leszünk, és az első jelre azt csináljuk, amit jön. De ott marad a kétség. Utána jön. Ez nagyon könnyű ezt a típusú ügyet megnyugodni, hogy én kaptam egy jelet. Szerintem annak az illetőnek a házassága, akiről beszéltem, nem azért működött, mert A betű volt fölírva a felhőben. Nem onnan tudta ő valójában, hogy ez a férfi hozzávaló. Azért, mert ismerte, mert szerette, mert egy csomó időt töltött vele. Az Úr vezette, házasodni jó, szabad, össze lehetett. Nem, nincs megtiltva sehol, összeházasodtak, és a Szentlélek által élték az életüket szeretetben, és ezért jó lett a házasságuk. Ez persze lehet úgy is interpretálni, hogy hát amiatt, mert ő pont ahhoz ment hozzá, de szerintem nem erről van szó. Szerintem jó a házassága, de nem jól interpretálja ebben a helyzetben, hogy miért. Vagy hogy ő pontosan miért ment hozzá ehhez a fickóhoz. Nem egyszerűen az albetű miatt. Az már csak maximum hab volt a tortán. És az utolsó gondolatom Gedeon történetével kapcsolatban az, hogy azért nem érdemes ezt követendő példaként látni, mert ebben nem a példája követendő, hanem azt érdemes észrevenni benne, hogy az Isten mennyire kegyelmes. Mert értitek, az, hogy az Isten rossz módszerekből is jót tud kihozni, ez az ő kegyelme. És egyébként szerintem velünk nagyon sokszor végzi ezt Isten. Hogy mi azt hisszük, hogy ez működik, vagy azt a módszert kell alkalmazni, vagy mi most nagyon oda szántuk magunkat, de közben lehet, hogy az, amit csinálunk, az ilyen, tök megyünk bele a dzsindzsásba. De közben az Isten kegyelmes, és vezet. És válaszol erre. Tehát, hogy szerintem ez egyébként is egy nagyon fontos elv, hogy azért, mert Isten a rosszból is jót tud kihozni, ez a rosszat nem igazolja. Ez nem igazolja a módszert. Ez az Isten kegyelmét igazolja. Hogy igen, egyébként van olyan, hogy az ember követ épp egy felfogást, ami egyébként történetesen nem biblikus, vagy nem helyes, de nehogy azt higgyétek már, hogy az Isten olyan kegyetlen, hogy mivel ti rossz módszereket használtok, ezért majd ő tönkreteszi az életeteket. Az Isten kegyelmes. És még a rossz módszereink ellenére, vagy szemben is jót tud kihozni, és jót tud munkálni, és vezetni tud bennünket, és meg tudja valósítani az ő tervét. Egy következő, ugye ez a kiragadott igének a módszere, én magam is aktív gyakorlója voltam ennek. Most már ezt nem teszem. Ugye ezzel kapcsolatban is emlékszem egy történetre, egy bizonyságtételre, hogy az illető ki akart menni Kanadába, és hogy ezt úgy döntötte el, hogy kimenjen Kanadába, hogy ugye épp a Mózes első könyve volt, nagy szerencséjére egyébként, ugye a Biblia olvasó kalauszba. És ugye a 4 Mózes könyv az azért nagyon jó, mert mindenki mászkál mindenhová. És ugye történetesen beleütközött egy olyan történetbe, ahol ugye Ábrahám, ugye aki soha nem volt, nem tudom, tehát hogy értitek, állandóan mászkált Ábrahám. Tehát, hogy állandóan ide-oda ment Egyiptomba, ki Izrael földjén, akkor eleve, ahogy oda ment. Hát pont egy olyan történet volt, hogy ugye elment, most nem tudom, A pontból B pontba elment, és ugye az illető eldöntötte, hogy akkor menjen ki Kanadába. Mert hogy az Isten azt akarja neki üzenni, hogy menjen el Kanadába. Hát az a baj, hogy tényleg nem akarok senkit sem megbántani. Tehát, mert erre egyébként most akkor hagyd tegyem föl ezt az allemezt, hogy ugye azért nehéz az ilyen módszerekkel vitatkozni, mert mondjuk valakit lehet, hogy tényleg úgy élte meg 30 évvel ezelőtt, hogy neki egy ilyen kiragadott ige alapján dőlt át a... Tehát, hogy végre el tudta dönteni, hogy hozzámenjen valakihez, és tök jó volt a házassága. És ugye az embernek az az érzése, hogy ugye mivel jó következett belőle, ezért ugye az igazolja a módszert. És én nem akarom az ő házasságát elvitatni, és valamira örülök, hogy jó a házassága, csak szerintem nem ez volt a módja, vagy nem ezért vette el az illetőt. Meg nem, ettől még nem így kell megtudni az Isten akaratát, hogy a kontextusából, a szövegkörnyezetből teljesen kiragadok egy igét, és a mára alkalmazom. Az Isten szerette őt, összevezette ezt a két embert, gondoskodott arról, hogy megismerjék egymást, stb. Bizonytalan volt az illető, és az Isten még annyira is kegyelmes volt, hogy még egy rossz módszeren keresztül is megerősítette. Utána megtanulták egymást szeretni, és jó lett a házasság. De a kulcs az nem a kiragadott ige. Amúgy meg gondoljatok bele abba, hogy ez a kiragadott ige módszer, ez teljesen abszurd. Tényleg bocsánat a kifejezésért. De hogy amikor, értitek, nincs olyan könyv a Földön, amit úgy értelmeznénk, hogy így kiragadunk egy mondatot. Bármit olvassatok el egy regényt, egy költeményt, egy filozófiai művet, vagy nézzetek meg egy mozit. Egy mondat önmagában nem lehet tudni, hogy mit jelent. Annak a mondatnak mindig környezete van. A környezetből terül ki az értelme. És amikor az ember megtudja az igazi értelmét az igének, azt alkalmazhatja a mára. Tehát értitek, én nem azt vitatom, hogy ne alkalmazzuk a mára az Isten igéjét, csak értsük meg rendesen, ami ott van, és amit megértettünk rendesen, azt alkalmazzuk a mára. És nem pedig ilyen, nem is tudom, hogy lehetne ezt kifejezni, hogy ilyen titokzatos párhuzamokat veszünk észre, hogy akkor ő is elmegy, én is elmegy, én is látom, hogy ez a párhuzam, hogy ugye ő is menni akar, meg a történetbe is megy valaki valahonnan valahová. De most itt zárójelesen megjegyzem, szerintem ezt a Kanadából való kiutazását nagyon sokféle dolgot szerintem érdemes ilyenkor átgondolni. Hogy hat ez a családomra, mit nyerek vele, jó-e az időzítés, bölcs dolog-e, stb. Tehát egy rengeteg minden dolgot érdemes átgondolni, szerintem pont a kiragadott ige ez nincs köztük. Ezt majd később is látni fogjuk. És tényleg egyrészt nem szeretnék senkit megbántani ezzel, amit mondtam, másrészt meg én megértem azt, hogy ha valaki ezzel kapcsolatban nagyon pozitív döntést hozott, ugye nagyon nehéz ebben megingatni ebben a módszerben. Ugye ez általában akkor szokott megingatni, amikor nem működik a módszer. És nem akkor, amikor működik. De ez megint ugye ugyanaz, mint amit a Gedeonnál is elmondtam, ez számomra nem a módszert igazolja, hanem az, hogy az Isten mennyire kegyelmes. Egy következő, ez ugye az ima közben, hogy imádkozunk, és Isten ad egy gondolatot ima közben. És mindjárt venni fogjuk, egyébként jól emlékszem a következő pontból, hogy ilyen van. Tehát én nem azt mondom, hogy ilyen nem létezik, hogy imádság közben az Isten gondolatokat ad. Azt állítom, hogy ez módszerként nem alkalmazható. Ugye ez nem lehet kritériumű annak, hogy mi az Isten akarata. Hát nekem olyan csúnya gondolataim szoktak lenni imádkozás közben, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Mert nekem például parázna gondolataim egy csomószor voltak imádság közben. Tehát értitek, az, hogy az imádság közben az ember gondol valamire, hogy lehet, hogy az Istentől van, de nem biztos, hogy az Istentől van. És ezért ez a dolog már megint nem működik egy ilyen tuti módszerként, mert ugye most a negyedik pontnál ugye az ellen szállok szembe, hogy lenne egy tuti módszer. Ugye általában az Isten lelkének a vezetés, ugye mindenki úgy is szokott, vagy nem tudom, remélem nem mindenki, de hogy úgy szoktak az emberek jönni a szívük mélyén, vagy tudatosan, hogy na tudjuk meg a módszert. Hogy mi a tuti módszere. És akkor végre tudjuk a módszert, akkor alkalmazhatjuk, és akkor végre tudni fogjuk. Ez most egy rossz hír mindenkinek, nekem is, hogy nincs tuti módszer. Tehát ebben a hat napban egy ilyen tuti módszert én nem fogok nektek elmondani. Mert szerintem nincs ilyen módszer. amire azt lehetne mondani, hogy na ez az, ha ezt alkalmazod, akkor biztosan megtudod az Isten akaratát, és csak ezt a módszert kell folyamatosan alkalmaznod, és akkor tudni fogod. És még az ima sem, ami egyébként egy fantasztikus lehetőség, amit beszélgethetünk Istennel, még ez sem egy olyan módszer, ami 100%-os. Akkor ott van a békesség. Na hát én ezzel mindig nagyon hadilágon álltam. Ugye maga a tanítás az úgy szól, hogy az az Isten akarata, amiben békességed van. Ez ismerős, nem? Tehát ami, vagy bólogassatok, vagy nem tudom, köszönöm. Tehát ismerős ez az állítás. Mert ez például nagyon rossz hír nekem. Azért, mert én egy mérhetetlenül szorongó ember vagyok. De valami félelmetesen. Tehát, hogy Isten már 18 éve munkálkodik rajtam, de szerintem még most se sikerült elérnem azt a szintet, amit egy normális ember szorong. Mert még mindig többet szorongok szerintem egy átlagnál. Tehát félelmetes, amit én össze tudok szorongani. Ha erre alapítanám én azt, hogy az Isten lelke hogyan meg miként vezet, hát akkor 18 év pokol. De tényleg, tehát hogy értitek, tehát egyrészt nagyon az a típus vagyok, aki ugye mindent átgondol. Csak tudjátok, hogyha valamit nagyon rossz részletesen átgondoltok, akkor ugye nagyon sok a változat, akkor nehéz bizonyosságra jutni. Meg ott van a szolongásom is, hogy nem érzem a békességet. És akkor most nekem azt kéne feltételeznem, hogy akkor most a 18 évemből mondjuk összesen egy mondjuk 2,5 hónapot munkálkodott bennem az Isten lelke, mert nagyjából annyi békességem volt, amit úgy igazán éreztem is. És az összes többi helyzetben, amikor meg ott volt a szolongás a szívemben, de egyébként legyőztem a szolongásomat, hogy most is igyekszem legyőzni a szolongásomat, és nem elmúlt a szolongásom. És az Isten lelkének a munkája egy csomó esetben pont ez, hogy a szolongásaink közepette, a szolongásaink ellenére munkálkodik bennünk és rajtunk keresztül. Csak ebből lássátok meg, hogy az is következik, hogy a békesség az mégse lehet egy kritérium annak, hogy az Isten lelkének az akaratát hogyan tudjuk meg, vagy hogy mikor vezet bennünket az Isten lelke. És értitek ugye, mert ennek van egy logikája is, hogy az igaz, hogy az Isten lelkének az egyik gyümölcse a békesség. Tehát ez az állítás, ez oké. Az már egy másik kérdés, hogy nem csak a békesség, egy csomó minden más is tud Isten lelke munkálni, és szerintem sok esetben reménykedem abban, hogy nálam ez a helyzet, hogy a békességet azt valahogy nem munkálta ki, de más meg igen. De hogy abból, hogy az Isten lelkének a gyümölcse a békesség, ebből nem következik az, hogy minden békesség az Isten lelkétől van. Értitek? Tehát ez egy sima logikai hiba. Az igaz, azt tanítja a Biblia, hogy az Isten lelkének a gyümölcse a békesség. De fordítva nem igaz. Mert egyébként azt is felvetem, hogy egy csomó mindenben lehet békességünk, ami viszont nem az Istentől van. Nagy békességgel megy valaki a szakadék felé. És nincs ott az a békétlenség, amire számítanánk. Hát hány és hány eset van ilyen? Az ember valaki tényleg azt hiszi, hogy na ez az, és békessége van benne. És aztán lehet, hogy a körülötte már eleve látják, körülötte lévők eleve látják, hogy ez nem így van, de lehet, hogy majd ő maga is egyszer rájön. Hogy én azt hittem, és nekem ebben békességem volt. És utólag ő fogja kimondani azt, hogy ez nem az Isten akarata volt az életemben, én ott nem engedtem a lélek munkájának. Egyébként ugye ez a logika, ez ugye az előzőekre is igaz, mondjuk az ima közben, hogy az igaz, hogy az Isten tud adni gondolatokat ima közben, de az nem igaz, hogy minden gondolat, ami imádság közben jön, az Istentől van. Ez ugye két különböző állítás. A következő, ez a nehezebb. Ez alatt azt értem, hogy úgy, én már hallottam ilyet, azért vettem föl a listára, hogy ugye Isten mindig azt akarja tőlünk, ami a nehezebb, amit mi nem akarunk, ami nagyon nehéz. És ez szinte már egy ilyen kritériumá válik, hogy mindig az, ami nehezebb, mindig az, ami ellenem van az. Tehát, és ezt tudom, hogy hova vezethető vissza, ugye ez a Gecsemáné kert. Hogy Jézus Krisztus ugye a Gecsemáné kertben ugye azt mondja, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Csak úgy érzem, hogy Isten nem akarja azt, hogy mi konstans módon a Getsemáné kertbe töltsük a hívő életünket. Hát értitek, itt szerintem megint arról van szó, hogy van egy történet. Egy történetnek van egy pontja, ugye a megváltás előtt járunk. A kereszthalál előtt járunk. Az előtt járunk, hogy az Atya el fogja hagyni a fiút a kereszten. És Jézus Krisztus retteg. És ott van benne az az indulat, hogy ő ezt nem akarja, hogy nem akarja, hogy az Atya elhagyja. Tehát ez nem bűn, hanem az, hogy ő nem akarja, hogy ez a szeretet kapcsolat most megszakadjon, hogy az Isten eltűnjön előtte. De azt mondja, hogy a megváltásnak meg kell lennie. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. De ez egy rendkívül speciális helyzet magának Jézusnak az életében is. Hát Jézus pont arról ismerjük, hogy folyamatosan azonosult az Atya akaratával. Hogy annyira szerette az Atyát, hogy mindig azt akarta tenni, amit ő ért. Nem azt élte meg, hogy ő mindig annak ellenére, mindig a nehezebbet kell választani. Mindig azt kell választani, amit én nem akarok. Ez egy speciális helyzet a megváltás előtt. A megváltásnak egy nagyon speciális pontján. Egy olyan félelem, ami teljesen egyedülálló. Mert egyébként nekünk már Krisztusban soha nem kell félnünk attól, hogy az Atya elhagy. Soha. Vagyis azt a Getsemáné beli rettegést, amit ott Jézus megélt, soha nem kell megélnünk. Lehet, hogy időnként egyébként megéljük, csak akkor nem az evangélium talaján állunk. Mert a kegyelemnek az uralma az pont erről szól, hogy ilyen nem fordulhat elő, hogy az Atyád elhagy téged. Nem fordulhat elő. Nem kell rettegned úgy, mint Jézusnak a Getsemáné kertben. És ez a nehezebbnek a módszere, ez ugye megint az Isten képet hozom elő, hogy ugye ez eleve szerintem egy olyan Isten képet sugal, minthogyha az Isten úgy vezetné az embereket, hogy mindig ilyen direkt kitalál valami nehezebbet, vagy direkt kitalál valami olyasmit, amit mi nem akarunk, nem szeretnénk, nehéz, a mi csodánk tele van vele, és akkor most sorolhatnám ezeket a jelzőket és kifejezéseket. De az Isten nem ilyen. Nem ilyen. Valamikor nehézséget ad, de azt a bődületesen finom fagyit, amit egy hete ettél, azt is üljöttem. Vagy a jó kávét. Vagy a barátnőidet. És hosszan sorolhatnám, amivel Isten megajándékoz minket nap mint nap. Folyamatosan árasztja ránk a jóságát. Az Isten alapvetően ajándékozó Isten. És az életünk során bizonyos pontokon és bizonyos időszakokon megenged nagyon nehéz dolgokat. De nem kicseszni akar velünk, a sátán akar velünk kicseszni, nem az Atya. És nem mindig a nehezebb. Amit a pásztor vagy a testvérek jóvá hagynak. Ugye ez is lehet egy ilyen. Ez ugye megint az a kategória, ami az előző kettőnél is mondtam, hogy igen, van olyan, hogy a pásztorunkon vagy a testvéreinken keresztül valami olyasmit mond nekünk Isten, ami fontos, aminek érdemes engedni. A testvéreinken keresztül az Isten lelke tud bennünk munkálkodni. De értitek, megint fordítva már nem igaz. Tehát úgy ezt nem lehet alkalmazni, ezt a módszert, hogy hát amit a testvéreim mondanak, az mindig igaz, vagy amit a pásztorom mond, az mindig igaz. Mert ők is tévedhetnek, lehet, hogy nem is ismernek engem, És azt feltételezem sajnos, hogy nagyon sok esetben ez a helyzet. Hát amilyen felületesek esetleg a kapcsolataink, mondjuk a gyülekezetben. Hogy amúgy ez egy tök jó elv, hogy igen, Isten arra adta a közösséget, hogy egymáson keresztül is vezessen bennünket, meg adjon ilyen impulzusokat. De vegyétek észre, hogy ez egyik nagy akadálya ennek, az is, hogy nem is ismerjük egymást igazán. És akkor hogyan tudna ő egy bölcs dolgot mondani, hogyha azt se tudja, hogy igazán ki vagyok. Nem ismeri az egyéniségemet. Munkát keresek, nem ismeri az egyéniségemet, de tanácsot szeretne adni. Bölcs tanácsot. Nek a negyedik pontnak az volt az üzenete, hogy nem kell módszerek rabjainak lennünk. Mert nem a módszerek számítanak, hanem az Isten munkája, a kegyelem és a bizalom mint csatorna. Most 8:30 van, most én ezt megszakítanám az előadást, az előadás közben a felénél tartunk, de most vezünk be egy. És folytatódik majd tovább. És kérlek arra, hogy adjatok bizalmat abból a szempontból, hogy még egy csomó mindenről lesz szó. Ugye az első előadás az mindig ilyen kicsit ilyen lóg a levegőben. De remélem, hogy ez tart is valahová ez az előadás sorozat. Mennyi édesatyán, köszönjük neked ezt a mai estét. Köszönjük, hogy ezt lehetővé tetted. Köszönjük, hogy szeretnéd erősíteni a bizalmunkat, hogy vegyük le a tekintetünket önmagunkról, és emeljük rád a te kegyelmes munkádra. Hogy te megígérted nekünk, hogy vezet bennünket. És hogy merjünk bízni ebbe. Hogy merjük rád bízni magunkat. Mert nagyon sok esetben nem a módszereinkkel van a baj, vagy nem azok alkalmazása nem elég sűrű, vagy nem elég pontos, hanem már maga a bizalom is, mint csatorna hiányzik. Meg azt érezzük, hogy rajtunk van a súly, rajtunk van a teher, nekem kell megértenem, nekem kell megdobnom a bult, nekem kell megharcolnom. És közben elveszítjük a tekintetünket a te ígéreteidről, a te szeretetedről, a te nagy-nagy kegyelmedről. Elveszítjük a tekintetünket arról, hogy te micsoda Isten vagy, hogy micsoda szeretet van benned, kegyelem van benned, hatalom van benned, finomság van benned, gyengédség van benned. Kérünk azért, hogy vezess minket a hét során, hogy megérthessük a te gondolataidat, hogy megérthessük, hogy milyen a veled való kapcsolat, hogy megérthessük, hogy milyen a te szent lelkeddel való kapcsolat, hogy ő hogyan vezet bennünket. De amely a legfontosabb, hogy az önmagunk körül való forgásból mindig szabadíts ki, mindig újra és újra szabadíts ki, és a lelki tekintetünket emeld önmagadra. Hogy lássunk téged, hogy meglássuk a te munkádat, és merjünk bízni benne. Kérlek azért is, hogy áld meg a napunk további részét, áld meg a kis csoportokat, áld meg a többi napot, te magad legyél az, aki szólsz hozzánk. És tudom azt, hogy nem az szokott lenni, hogy az egész előadás sorozatnak az íve megy át, hanem olyan jó lenne az, hogyha tényleg lenne 3-4-5 gondolat, amit te egyenként nekünk, ahol most vagyunk, ahol most tartunk, amilyen kérdéseink vannak konkrétan, azzal kapcsolatban adnál nekünk impulzusokat, hogyha ezzel megajándékoznál bennünket, a te lelkednek a munkájával. Szabadítsd fel a szívünket, hogy bízzunk benned. Amen.